Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! 2021-ben 1 millió romániai lakosra 93 halálos közúti baleset jutott, ezzel szemben az Európai Uniós átlag 42. Tehát nálunk több, mint a duplája. A kormányok elsősorban az úthálózatok bővítésével, az infrastruktúra műszaki állapotának a javításával próbáltak tenni a biztonságosabb közlekedésért. Ez azonban bármennyire is hihetetlen, nem vezethet eredményre. A legtöbb közúti baleset oka ugyanis az emberi tényező, a közlekedők felelőtlensége, mulasztása, vezetéstechnikai hibája, ha úgy tetszik. Ez azt jelenti, hogy főként rajtunk, járművezetőkön, kerékpárosokon, gyalogosokon múlik, hogy milyenek lesznek az elkövetkezendő időszakban a statisztikák. Az előzetes adatok azok egyáltalán nem biztatóak, míg az EU-ban átlagosan 13%-os csökkenés tapasztalható, nálunk csupán 4%-os lehet az esés, ha minden jól megy. A közlekedés veszélyes dolog, de a közlekedés nélkülözhetetlen. Mit tehet a közlekedő ember a közlekedés biztonsága érdekében? Erről beszélgetünk a mai naprakészben. Apropónk, hogy ma több országban a közlekedési kultúra napját tartják. Sándor Gábor, a Szállításügyi Minisztérium államtitkára a vendégem, aki civilben forgalombiztonsági szakember, így még indokoltabb a jelenléte a műsorban. Jó napot kívánok, államtitkár úr! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Én köszönöm a megkeresést, és üdvözlök minden közlekedőt.
A közlekedő hallgatóknak, illetve azoknak a hallgatóknak, akik már hazaértek, már célba értek, a 0265222022-es telefonszámon tehetik fel a témával kapcsolatos kérdéseiket, vagy megírhatják nekünk SMS-ben a 0740-274-165-ös számra. Államtitkár úr, közlekedési kultúra, kulturált közlekedés, akkor, amikor csak magunkra gondolunk, arra, hogy mi haladjunk, mi érjünk célba, lehetőleg azonnal. Nagyon nehéz közlekedési kultúráról beszélni. Nehéz erről beszélni, mert ha megnézzük a közutakon közlekedő autósokat, nyilván tisztelet a kivételnek, nagyon sokukban van egyfajta jogosultság tudat. Megteheti, hogy dudáljon, megteheti, hogy rázza az öklét, megteheti, hogy ne legyen előzékeny, stb. Mi ez? Dzsungeltörvény a közutakon?
Értem az aggódását. Egyetértek azzal, hogy közlekedni nem csak szeretni, hanem tudni is kell. Ez számunkra gondolom egyértelmű. Hogy ennek mi a kulcsa, azt minden tiszteletre méltó közlekedés résztvevő ismer, ami nem más, mint a kölcsönös tisztelet, az, hogy ne zavarjuk egymás közlekedését. Ugyanis a közlekedési kultúra, azt mindenki tudja, hogy a szellemi értékek összessége, szellemi értékeink összessége. Hogy ezt bővebben kifejtsük, hogy megértsük, hogy nem a problémát kell kezelni, hanem az eredetét, feltűzök még három gondolatot. Az első arról szól, hogy elvileg mi is a közlekedési kultúra. Az a mód, ahogyan megnyilvánuljunk, de ennél fontosabb a felfogásunk arról az adott helyzetről, ez az elvi megközelítés, tehát mi a kultúra? Az életmódunk, illetve az, ahogyan ez tükröződik a közlekedésben, és az életfelfogásunk. Ami a gyakorlatiasságát illeti második gondolatként, nem beszélünk egyébről, ha kultúrát nevesítünk, mint közlekedési magatartás, mint a mindennapi szokásainkról, illetve a hétköznapi munkánkban alkalmazott módszerekről beszélünk. És a harmadik gondolat, ami talán a legfontosabb, hogy a közlekedési kultúránk alapja bármennyire furcsán hangzik, de egyetlen egy feltételtől függ, az ismeretünk együttesétől. Tehát, ha valamit tudatosan teszünk, cselekszünk, az az alapja annak, hogy gyakorlatilag közlekedési kultúráról tudjunk beszélni, és a tudatossággal tegyünk olyan dolgokat, amelyek mások túlélését, ha úgy tetszik, segíti. Az, hogy mi van Romániában, arról röviden csak annyit, hogy nem elég a tudás se, alkalmazkodni is tudni kell, nem elég az akarás a forgalombiztonság érdekében, illetve hogy elkerüljük a balesetet, cselekedni is kell. Tehát az egyik kulcs a forgalombiztonságban az a folytonos cselekvés, ez az, ami a másságát kölcsönözi a közlekedési viszonyainknak, vagy minőségi meghatározóként e tekintetben a mindennapi élethez képest. Nyilván, hogy e tekintetben csak a kedvenc költőnk Goethe jut eszembe, aki mondott egy alapigazságot, amelyet gondolom, hogy mindannyian tisztelünk, ami nem szól egyébről, mint csak arról, hogy ha olyannak látjuk az embereket, amilyenek, akkor rosszabbá tesszük őket. Tehát vigyázat, a forgalombiztonság szempontjából nem a hibáztatás a célra vezető. A második gondolat a Goethének ebben az ügyben viszont az iránymutatásról is szól. Mit mond ő? Ha úgy kezeljük az embereket, mintha azok lennének, aminek lenniük kellene, akkor segítjük őket azzá válni, amire képesek. Tehát a forgalmi viszonyunk abban a pillanatban, amikor ennek a gondolatnak alárendelt, hogy minden partneremmel szemben úgy viselkedek, minthogyha ő egy korrekt forgalom résztvevő lenne, tisztelettudó, előrelátó, empatikus, bármilyen pozitív jellemzővel felruházom gondolatilag, és a gondolat teremtőreibe bízzunk, ha gondolatilag a partneremet felruházom jó tulajdonságokkal, akkor csak időkérdése, és ő igazodni fog ezekhez. De hát azt gondolom, hogy a forgalombiztonság tekintetében nagyon fontos az, hogy ne a hibáztatás csapdájába essünk, tehát ne azt kövessük a forgalomba felfedezni, hogy ki szegi meg a törvényt, ki viselkedik nem elvárás szerint, hanem azokra összpontosítsunk, akik korrektül viselkednek, így gyakorlatilag észre fogjuk venni egy bizonyos idő után, hogy már nem látjuk meg az 1000 járművezetőből azt az egyet, aki esetleg agresszív, hanem tudjuk értékelni a másik 999-et, aki korrektül viselkedik, és ez az, ami fogja táplálni az örömünket, a jó érzésünket, vagy egyáltalán azt, hogy jól érezzük magunkat a közlekedésben. Mindenki el tud tekinteni a kivételektől. Tehát ne essünk abba a hibába, hogy a kivételekre összpontosítsunk. Inkább gyakoroljuk a pozitív gondolkodást, ami arról szól, hogy értékeljük a partnereink korrekt viselkedését.
Hallgatót köszöntünk, jó napot kívánunk!
Halló!
Hallgatjuk!
Halló!
Hallgatjuk!
Halló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Székelyudvarhelyről vagyok, Sándor a nevem, és azt szeretném én most megkérdezni, hogy a város területi minden utcasarkon kiállnak a rendőrök, itt figyelőznek, és közben a lakatlan területeken csinálnak sok ilyen vakit az ilyen figyelmetlen sofőrök, ez egyik dolog. És miért kell itt a város területén itt kiálljanak, ott két-három rendőr, ott jó napot kívánok, és itt ennyi. A másik dolog. Szentegyházán nem is egy alkalommal ki van állva, vagy egy sárga, vagy egy fehér, vagy egy ilyen, mit tudom én, milyen logen, ami nem rendőrautó. Annak milyen joga van radarozni, vagy megállítani, egy civil autóból csak száll ki egy rendőr, és azt mondja, állj meg, bazd meg, mert hát gyorsan mentél, vagy mit tudom én.
Nézést, válogassuk meg a szavainkat azért, jó?
Jó, köszönöm, bocsánatot kérek. De ilyen nincs, hogy kiszállunk egy civil autóból, rendőrautónak zsiropárja kéne legyen, és ha valahol megáll, akkor azt a törvény úgy írja, az én tudomásom szerint, mert van 40 éve könyvem, hogy az kell jelezze, hogy itt vagyok, lássátok, hogy én itt vagyok. Nem az, hogy kitállok egy civil autóból, Szentegyházán mindig, mikor mész Csíkszereda felé, vagy egy sárga logen, vagy egy fehér logen, meg van állva, de civil autó, és még azt sincsen reáírva, hogy mi áll itt. Akkor ennek mi a magyarázatja,
vagy van-e joga annak a rendőrnek, hogy kiszáll, csak úgy itt, hogy állj félre.
Köszönjük szépen a hozzászólását, államtitkár úr, várjuk a válaszát. Nem tudom, én bennem egyrészt azt fogalmazódott meg, hogy azt, aki nem lépi túl a megengedett sebességhatárt, azt sem civil autóból, sem rendőr feliratú autóból nem állítják meg.
Köszönöm a hozzászóló beavatkozását, az volt a beavatkozását, vagy a probléma felvetését. A válaszom az rövid lesz. Azt ismétlem el, hogy jó a lázadó magatartás, de tudatosítanunk kell azt, hogy az emberek bármit megtesznek, vagy ahhoz, hogy megtegyenek valamit, két alapvető mozgatórugó mentén vagyunk hajlandóak teljesíteni. Vagy ha a félelem a mozgatórugó, vagy hogyha valamilyen érdek vezérel. Jó, azt mondtam, hogy rövid leszek, de ezt már megszokták tőlem, hogy ezt nem tudom teljesíteni. Azt mondom, hogy értem a lázadó magatartásokat, viszont a rabszolga és a szabad ember között egyetlen egy különbség van. Az, hogy a rabszolga azzal veszíti az idejét és az energiáját, hogy harcol a szabályok ellen. A szabad ember arról híres csak, hogy lényegesen több szabályt képes és akar és tud betartani, mint a rabszolga. Tehát a közlekedés az egy játék, ott szabályok vannak. Gyerekkorunkban is ugyanezt játszottuk, nem? Tehát ha bujacskáztunk, és valaki nem tartotta az egyezményt, vagy a szabályt, akkor felborult a rend. Tehát azt gondolom, hogy József Attila szavaival élek, hogy ahol a szabadság a rend, csak ott lehet érezni a végtelent, abban az értelemben, hogy jó érzéssel tölt, és élményszerű marad a közlekedésünk. Ha lázadunk a szabályok ellen, akkor elsősorban magunknak teszünk rosszat. Tehát a szabálykövető magatartás, mint hozzáállás kellene meghatározza a közlekedésben részvevőnket, nem a lázadás, hogy valaki észrevette, hogy törvényszegünk. Ugyanis ez csak akkor zavarhat, hogyha egy más közlekedő partner ezt érzékeli, hogy mi elkövettünk egy bűnt idézőjelbe. Ha egyedül vagyunk, ha egyedül lennénk mindig az úttesten, akkor igaz, nem lenne közlekedési konfliktus, tehát bármit csinálhatnánk, csak az autó maradjon az aszfalton. Viszont abban a pillanatban, amikor megjelent már valaki, akkor egyedüli esély a túlélésre az, hogy szabálykövető magatartást tanúsítsunk. Tehát azt gondolom, hogy ebben a viszonyításban térjünk vissza a gyereknevelésre, hogyha a gyerekem mindig felügyelet alatt van, igaz, hogy másként viselkedik. Tehát teljesen normális az, hogy a belügyminisztérium alkalmazottjai figyelik a közlekedést. Természetesen érezzük azt mindannyian, hogy akkor talán korrektül viselkedünk felügyelet mellett. Azonnal, ahogy a felügyelet megszűnt, hajlamosak vagyunk sajnos meg felpróbálni a határainkat. Az egy teljesen normális megnyilvánulás. Ezt fel kellene ismerjük, mint emberi akár gyengeség, és félretenni a sértődést, és gyakorlatilag azt a címszót választanám, hogy mindenki végezze a saját munkáját, igazodjon a jogszabályokhoz, és akkor gyakorlatilag mindenki boldogabb lesz. Itt csak azzal van a baj, hogy megszoktuk, hogy az élet egy versenyfutás. És ezt bevisszük a forgalomban is.
Hallgató várakozik, államtitkár úr. Arra a kérdésére az előző hallgatónak kérem válaszoljon, hogy jogszerű az, szabályos az, hogy egy nem feliratozott autóból mérik a sebességet?
Jelen pillanatban vannak rendelkezések, amik a védettséget e tekintetben biztosítják.
Hallgatót köszöntünk, jó napot kívánunk!
Jó napot kívánunk! Rudi bácsi vagyok, Székesfő, Antal Rudolf. Hát üdvözlöm a Goethei idézetet. ne ítéljük el az embertársainkat, pláne a vezető kollégáinkat, hanem segítjük őket. Hát abban a jó helyzetben vagyunk mi, marosmentiek, pláne a Marosvásárhelyről van szó. Uram, ha véletlenül valaki tévedett előttem, akkor nem küldöm el az utcán, nem tudom hová, ha uram, megértem őt is, és elvárom, hogy ő is értse meg engemet. A legszebb dolog, amit el szeretnék mondani, ha valaki ki szeretne jönni jóval balról, megadom a lehetőséget neki, hogy forduljon ki, és majd is szépen megköszönni, és ez egy szép dolog. Értsünk meg egymást, ne ítélj, ne ítéltessék, értsünk meg egymást, és segítsünk egyik a másikon, ahogy Göte mondta. Köszönöm szépen, meghallgattak.
Köszönjük szépen, tehát igen, erről beszélünk, hogy toleráns viselkedésre van szükség a közutakon, de államtitkár úr, az elmúlt időszakban mi többször beszélgettünk itt a Marosvásárhelyi Rádióban a közlekedésről. Naponta többször hallhatják a hallgatóink is, hogy szeretjük Székelyföldet, ezért nem veszélyeztetjük egymás életét a közutakon, de beszélgettem civilben olyan emberrel is, aki azon a véleményen van, hogy fölösleges elvinni a filozófia, az érzelmek irányába ezt az egész dolgot, mert a balesetek oka a fejletlen úthálózat, az, hogy az elmúlt 30 évben az autók száma az megnőtt, és ezzel párhuzamosan nem fejlődött az úthálózat. Közlekedés biztonsága ettől függ, és nem attól, hogy hogyan viselkedünk?
Egy dolog biztos. Az, hogy ez az univerzum, amiben élünk, a dinamikának alárendelt. Megszoktuk azt a ritmus növekedést a mindennapi életünkben, ami jellemzi a mindennapjainkat, igaz? Természetesen ebből mi származik egy elvárás, hogy mindenki a diktált vagy az elvárt ritmusba növekedjen. Viszont az útépítés vagy a javítás elképzelhetetlen, hogy ritmus követő legyen, tehát nézzük a fejlettebb országokat is, igaz az, hogy vannak országok, akik meghirdették, hogy az elkövetkezőkben építnek 300 nem tudom hány kilométer autópályát, de azt is nézzük a realitás szintjén, hogy bármilyen nagy gyakorlatú alkalmazás legyen abban az országban, évente több mint 50-100 kilométer utat, autópályát elképzelhetetlen produkálni, tehát senkinek nincs varázspálcája. Tulajdonképpen megértem a közúti közlekedésben részvevő, főleg járművezetőket, hogy érzik, és már nagyon fáj mindenkinek az autópályák hiánya, az utak minősége, de azt is meg kell értenünk a realitás szintjén, hogy senkinek nincsen varázspálcája. Ideális az lenne, hogyha az úthálózat robbanásszerűen tudna fejlődni, de nem tud robbanásszerűen fejlődni, és akkor térjünk vissza arra az alkalmazkodási, mert erről beszélgettünk, nem elég közlekedés tudásunk, alkalmazkodni is kell. Mit jelent az alkalmazkodás? Az, hogyha egy helyzeten nem tudok változtatni, egy valós állapoton, akkor egyedüli dolog, amin tudok változtatni, az nem más, mint az én hozzáállásom egyrészt, illetve az a hitelesség, ahogyan bizonyítom a hajlandóságomat alkalmazkodni az adott helyzethez.
Itt azt mondja ön, hogy nincsen varázspálcánk, csak hogy nagyon sokszor hallottuk már azt, hogy tehát nagyon sokszor hallottunk már ígéreteket, ennyi kilométer lesz, annyi 100 kilométer lesz, és végül nem történt semmi, és eközben látjuk azt, hogy más országokban fejlődik az úthálózat. Tehát ezért értem meg valahol azokat, akik elégedetlenek a hazai úthálózatnak a fejlettségi szintjével.
Természetesen én is tökéletesen megértem, én is, és bárki ezt realitás szintjén kezelni tudja. Tőlem viszont más ígéretet nem közlök, mint azt, hogy tudom azt garantálni, hogyha készséget és képességfejlesztési magatartást tanúsítunk, tehát folytonosan tanulunk, amit már mondtam egy korábbi beszélgetésünk során, én is 40 éve, több mint 40 éve vezetek, és mint nap tanulok. Tanulok attól a járművezetőmtől, aki megköszöni azt, hogy kiengedtem egy parkolóból, tanulok attól a járművezetőmtől, aki hozzásegít ahhoz, hogy egy bonyolult forgalmi helyzetből kijöjjek, viszont annak, hogy ne a túlélésről beszéljünk, hanem tanuljunk meg megélni a forgalmi viszonyainkat azon a szinten és olyan körülmények között, amelyek adottak, mert ezen változtatni abban a percben rövid távon senki nem fog tudni, és még csak azt a zárójelet fűzöm fel a gondolatiság kedvéért, hogy igaz az, hogy külföldre, ami számunkra viszonyítás, egy évben egyszer, kétszer, tízszer, de mindenképp alkalomszerűen megyünk, és akkor, ha valami változás van egy 10 kilométerre hosszabb a pálya, vagy 50-nel, az már számunkra egy pozitív élmény. Ha nem ugyanaz a helyzet az országban, ahol nap mint nap roljuk ugyanazokat az utakat, és az az érzésük, hogy nem történik semmi. Nem igaz, hogy nem történik semmi, de emiatt nem is látványos, hogy minden nap követünk dolgokat. Ez akár így van a gyerekeinkkel is, egyszer csak észrevesszük, hogy felnőnek.
Sándor Gábor, a Szállításügyi Minisztérium államtitkára a Naprakész vendégen, civilben forgalombiztonsági szakember. Sándor Gábor ezért indokolta a jelenléte a műsorban, amelynek a fő témája a közlekedési kultúra napja köré kapcsolódik. Államtitkár úr, vannak úgynevezett közlekedésbiztonsági célok, az Európai Unió fogalmazta meg ezeket. 2021. januárjától új célkitűzéseket tett közzé. A hatályos közúti közlekedésbiztonsági program az a 2018-ban elfogadott Európa Mozgásban program, és ebben középtávú célként határozták meg, hogy 2020 és 2030 között felére csökkenjen a közúti balesetek halálos áldozatainak, valamint súlyos sérültjeinek a száma. Növekszik a motorizáció, de nem törvényszerű, hogy a balesetek száma is növekedjen. Az uniós célok teljesítése felé hogyan tud haladni Románia? Tud haladni Románia? Tud még erre is figyelni Románia?
Általában mindenre, amire figyelünk, az javulni fog. Ha jelen pillanatban az az állapot, amit statisztikában leírtak, nem kedvező számunkra, akkor ennek nem az az oka, vagy nem az a korrekt hozzáállás, hogy kudarcként éljük meg, hanem azt a felismerést erősítsük, hogy még biztos, hogy nem tettünk meg mindent annak érdekében, hogy a statisztikák javuljanak. Arra is térjünk ki egy picit, hogy annak ellenére, hogy tragikusnak tűnik az, hogy Románia utolsó helyen van jelen pillanatban, 93 halottat számolunk, Bulgáriához képest például, aki 85-tel számol csak a 2021-es évek statisztikája szerint. Ugye napirenden van a népszámlálás. Gondolom, hogy mindenki teljesítette az online adatfelvételét. Ebbe bízva milyen eredmény várható, mindenki mire gyanakszik, az, hogy a lakosság száma, ami statisztikai adatok származnak majd a felmérés eredményeként, csökkenni fog. Tehát a helyzet még tragikusabbá válik a statisztikák viszonyításában, mert például, ha 2 milliónál kevesebb, vagy 2 milliós csökkenést fog hitelesíteni a számvetés, akkor ez hova vezet? Hogy nem 93 halottal kell számoljunk statisztikailag, hanem 105 halottal, tehát megnövekszik a távolság akár 20 főre, 20 halottal a Bulgáriához képest. Tehát azt gondolom, hogy a helyzet tragikumát ez csak növeli. Természetesen, hogy ez a megállapítás nem boldogít senkit, visszatérek ismét arra, hogy nem elég valamit akarni, csökkenteni a statisztikákat, tenni is kell valamit. Ez a tetlegesség van felvázolva az említett forgalombiztonsági stratégia sorai között, ez olvasható ki, az a törekvés, hogy gyakorlatilag a hatóságok is, illetve a kormányzat is, de a közösségünk is, a társadalom is válvetve tegyünk lépéseket annak irányában, hogy megoldjuk ezt az áldatlan állapotot. Igaz az az, hogy nagy a tét. Ha az utolsó előtti helyre szeretnénk kerülni, akkor az év végéig 500 halottal kellene kevesebb legyen az utakon. Ez gyakorlatilag az 1600-hoz képest, ami a 2021-ben volt, elképzelhetetlen, szinte lehetetlen. De az is biztos, hogyha nem teszünk semmit, akkor a helyzet csak ennél rosszabb lesz. Az is biztos, hogy nagyon nagy erőfeszítés lesz az ország számára, hogy megszabaduljunk ettől a negatív bélyektől, mert mindenki, vagy mindannyian mitől szenvedünk, az előítéletektől. Tehát ugyanúgy, ahogy mi közlekedésben előítélettel értékelünk egyes járművezetőket, azt szerint, hogy milyen rendszámok van, melyik megyéből van, és már nagyon tudjuk a viselkedési formákat, amiket ő fog bizonyítani, azt védjük. Ugyanúgy, ha elhagyjuk az ország határát, már Magyarországra átlépünk, nem? Rögtön már megbélyegezettnek számítunk a forgalomba, tehát nem arra figyelnek a közlekedési partnereink, hogy vagyunk felöltözve és mosolygunk-e vagy nem, hanem ahogy meglátták a román számtáblát, akkor rögtön már előítéletekkel viszonyulnak hozzánk, és itt jön porondra az, amit úgy nevesítettünk, hogy közlekedési bölcsesség. Tehát tulajdonképpen mi a két áthidalandó hiányosság, amitől szenvedünk, és ez az alapja annak, hogy megteremtsük az előfeltételeit annak, hogy a balesetek számát csökkentsük, az, hogy fejlesszük a közlekedési empátiát és a közlekedési fantáziát, aminek a hiánya tükröződik a statisztikákba. Mit jelent a közlekedési fantázia hiánya? Az, hogy elég sok járművezető, tisztelet a kivétel, valószínű nem elég figyelmes, és nem is képes, mert nem volt erre megtanítva, felvázolni azt a jövőképet, amiben szeretné meglátni, vagy felismerni önmagát, tehát előrelátás hiány. És a második hiányosságunk az az empátia, az, amiről korábban az agresszivitás címszó alatt tetszett említést tenni, és gyakorlatilag itt találkozik a felvezetés azzal a gondolattal, hogy próbáljunk a pozitív megnyilvánulásokra összpontosulni, próbáljuk megérteni azt, hogy senki nem azért vesz részt a forgalomban, mert túl sok a motorinája vagy a benzine otthon, hanem azért, hogy elérjen egy célt. Itt a kulcs az, hogy a céltervezés vagy a egyáltalán az indokoltsága a közlekedésünknek az legyen korrekt, és gondolkozunk el lépéssel előre. John Lennon mondta, nem? Tehát mit mondott? Azt mondta, hogy abban a pillanatban, amikor megtervezzük a saját jövőnket, ez egyértelműen mit tükröz? Azt, hogy élni akarunk. Tehát az életünk miről kell szóljon, hogy felvázoljuk magunk előtt azt a jövőt, amit szeretnénk magunknak. Tehát, ha beültem a járműbe, akkor ne föltétlenül az legyen a szemem előtt, hogy máshogy viselkedik, hanem gondoljam azt a képet magam elő, amikor hazaérek, és átölelem a gyerekeimet, vagy a feleségemet. Ha látom ezt a képet, akkor el fogom érni.
Hallgatót köszöntünk, jó estét kívánunk!
Jó estét kívánok a rádióhallgatóknak, jó estét kívánok államtitkár úr, Papa Aszló vagyok, Szepsi Szentgyűrű. Na itt nagyon röviden a viselkedést, a viselkedésről is, itt annyit el tudok mondani, nem vezetek csak kerékpárt, de viszont olyan is volt, hogy duplaszávos útról akartam balra térni, lejeleztem, a tíra hátam mögött volt, visszaléptem, ő meg rám lámpázott, és tartotta az egész kocsisort, amíg én letértem. Tehát vannak még sofőrök is.
Kérjük a rádiót a háttérben.
Kikapcsolom egy pillanat. Most jobb?
Igen.
Na, viszont amint az államtitkár úrtól akarnék én kérdezni, hogy mi beszélgetünk, légszennyezés ide, légszennyezés oda. Hát járjunk kerékpárral, ez benne van, persze nem ilyen 100 kilométereket, de ott van, hogy egy 10-15-20 kilométeres kiránduló helyre egy család elmenne gyerekestől biciklivel is. Na, de viszont én... őszintén a gyerekemet nem vinném ki az országútra biciklivel. Na itt a kérdés, hogy azokból az országutakból elég szélesek úgy, ahogy egy fél métert nem lehet kijelölni bicikliseknek is, hogy legalábbis az a bicajos sávja, tehát akkor, na, nem tudom, hogy fogalmazom, talán biztonságosabban kerékpározunk, vagy az a sofőr is észreveszi magát, hogy állj meg, az nem az én sávom. Mert itt, én néztem a statisztikát az interneten, Románia a leggyengébben áll a bicikli sávokkal, Európa szinten, tehát. Ennyi volna.
Köszönjük szépen a hozzászólást. Valóban, és erről is nagyon sokat beszélgetünk itt a Marosvásárhelyi Rádióban, a kerékpárosokra is figyelni kell, és nem nyilván az autósoknak is figyelniük kell a kerékpárosokra, de figyelniük kell az önkormányzatoknak is azáltal, hogy kerékpár utakat alakítanak ki.
Köszönöm ezt a gondolatfelvezetést. A hasonló helyzetben voltam én is, hogy gyerekemmel bicikliztem országúton. Értem azt az érzést, amit tükrözött a felvezetésben a kedves hallgató. Azért köszönöm a gondolatát, mert rávilágít tulajdonképpen arra az elszerűségre, amit követ a forgalombiztonsági stratégia is, ahol nevesítve van követendő célként elvileg bármilyen viszonyban az a felismerés, hogy a forgalomban akkor van baj, hogyha a fluxusok keresztezik egymást, vagy egymásra tevődnek. Tehát elválasztani a biciklisávot az úttestől, az egy aranyszabály, mint közlekedés biztonsági intézkedés. Erre vonatkozóan a helyreállítási tervben is elő van irányozva 3000 kilométernyi bicikliút. Erre vonatkozóan két hete a parlament is megszavazott olyan rendelkezéseket, amelyek lehetővé teszik például a Székelyföld környezetében a biciklisávok építését. A árvízvédő gátak mentén például. Tehát nagyon fontos volna az távlatilag, hogy bátorítsuk a bicikliseket közlekedni, hogy ezek a pályák kiépüljenek. Viszont azt mindenki tudja, hogy a félméteres elkülönítés az nem biztonságos, tehát egy bicikli menetiránynak a másfél méteres sáv az, ami a biztonságit kölcsönözi, ugyanis számolni kell azzal, hogy valaki elveszti az egyensúlyát, nem? Tehát minimálisan másfél méterről van szó. Második realitás, ha ránézünk a jelenlegi közutakra, az aszfaltburkolat jelen pillanatban ezt a luxust nem engedi meg, tehát ha bicikli sávokat szeretnénk leválasztani, akkor egyértelműen vagy más útvonalat kell követni, lásd a árvízvédelmi gátakon, ahol lehetőség van arra, hogy a települések között megteremtsük a biciklis kapcsolatot. Ez nem egy kitaláció, ezt máshol is láttuk, hogy nagyon jól működik, arról nem is beszélve, hogy ez a turisztikai tevékenységét is támogatná egyértelműen. Az a tény viszont, amit a kamionsofőrös példában volt olyan kedves a hallgatók elvázolni, azt tükrözi tulajdonképpen azt, ami miről szól, hogy a forgalomban egyetlen egy alapszabály kell érvényesüljön, vagy elszerűség kell érvényesüljön, hogy ne zavarjuk más közlekedését. A zavarás az egyértelműen milyen viszonyításban értékelt, az, hogy okozok-e meglepetést másnak vagy nem. De a másik határ az, hogy kiismerhető-e a viselkedésem, vagy az az útvonal, amit szeretnék követni. Tehát igaz az, hogy jó a védettség, viszont igaz az, hogy bármikor zavart keltő magatartást bizonyítunk, ez másoknak nem jó, hát ha nem jó, akkor ezt ne tegyük. Illetve az is igaz, hogyha tanástalanok habozzunk egy útkereszteződésbe például, vagy egy útvonalon, hogyha 70-es a megengedett sebesség, és 30-al váncorogunk, az pont olyan zavaró magatartás, mint az az agresszív, aki esetleg füstölgő gumival indul helyből, elterelve ezáltal a mi figyelmünket arról, ami a lényeg, hogy a forgalmi viszonyunkat rendezzük.
Újabb hallgatót köszöntünk, jó estét kívánunk!
Jó estét kívánok, János vagyok. Üdvözlöm az államtitkárodat. Tisztelt államtitkár úr, egy szerény véleményem volna a kerékpársávokkal kapcsolatban. Jó lenne, hogyha a hivatalosságok már változtatnának az álláspontjukon, és minket nem kirándulni, vinni szeretnének egyfolytában a biciklivel, hanem hagyják, hogy közlekedjünk azokon az utakon, tehát olyan körülmények között azokon az utakon, ahol az autók is mennek. Mert tőlünk messzebbre, ahol nagyobb az a kerékpáros forgalom, nem viszik el a kerékpárosokat ki ilyen töltésekre, és olyan töltésekre, meg amolyan töltésekre, hanem leválasszák az út szélén, másfél méter szélességben betonfalat tesznek, tehát ilyen 25-30 centis magas betonfalat, hogy az autós ne tudja veszélyeztetni a kerékpárosnak a biztonságát, és ott közlekednek. Nem kirándulni akarunk munkahelyre, szomszédfaluba, szomszédvárosba, ide szeretnénk menni, tehát már így jó lenne, ha változtatnának ezen az álláspontjukon, és hogy csak mondjak, mert biztos járt ön is arrafelé, Budapesttől Esztergom felé, hol az útnak a jobb oldalán, hol az út bal oldalán, másfél méteres sáv le van választva, ott van a betonsáv, ami védi a kerékpárost az autóstól, és vidáman megy az élet. Ezt szeretnénk itt is, nem betonútakra, nem töltésekre, meg itt Maros megyében is akarnak, a kisvasútnak a volt nyomvonalán. Nem vagyunk mi másodrendű állampolgárok, mi is éppen olyan körülmények között szeretnénk menni. Nem beszélve, hogy ma olvasom, hogy Németországban nagyon is le fogják csökkenteni az autósoknak az utazó sebességét, és hogy rákényszerítsék az embereket, tehát hogy nem rákényszerítsék, bátorítsák az embereket, hogy kerékpárral járjanak a környezetvédelem érdekében. Na hát ezt kéne nálunk is, és nem kivinni minket, kerékpárosokat, ilyen-olyan töltésekre. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Köszönjük szépen Jánosnak a véleményét, államtitkár úr.
Értem a felvetést. Szíves engedelmével kihasználom az alkalmat, és még indokoltnak találom jelenteni azt, hogy egyetlen egy esélyünk van, hogy megteremtsünk egy új közlekedési kultúrát. Ami igaz, amint a kedves hozzászóló is nevesítette, természetesen egy más megfogalmazásban, az, hogy legyen kellő közlekedési bölcsesség megtűrni egymást a közúton. Ide csak egy zárójelet kérek, hogy nyissunk. A biciklisek vagy bármilyen forgalom résztvevő biztonsága az sajnos nem a kormányzástól vagy a hatóságoktól függ, hanem a közlekedési partnereinktől, hogyha ott honosodik egy elfogadható szintű tisztelet, megértés, empátia, felelősségvállalás, tudatosság, hogy mindenki célba kell érjen, és ez közös érdekünk, akkor valószínűsíthetően megvalósul az az álom, amit fölvázolt, hogy igen, munkába is biciklivel kell járjunk, viszont a munkába akkor tudunk járni igaz jelen pillanatban, ha az úttestet használjuk, az úttest pedig nem kisajátított használati jog, hanem egy felelősség. Természetesen, hogy csak úgy tudok hozzájárulni gondolatilag ehhez a törekvéshez, hogyha ebben a műsorban is megkérünk minden közlekedés résztvevőt, hogy legyen tekintettel arra, hogy akkor korrekt a közlekedési részvételük, hogyha senki nem figyelt föl a jelenlétükre. Tehát mit jelent nem zavarni egymás közlekedését? Az, hogy senki nem találja zavarónak az én jelenlétemet. Legyen ez biciklis, legyen ez szekeres. Ha a biciklis úgy érzi, hogy veszélyeztetett, akkor nem vele van baj, hanem a környezetében közlekedő partnerekkel.
Újabb hallgatót köszöntünk, jó estét kívánunk!
Halkasd le! Jó napot kívánok!
Hallgatjuk!
Halló!
Igen, hallgatjuk.
Igen. Tehát végül is a közlekedési kultúráról van szó. És itt sajnos az, hogy a közlekedési kultúrát most, én nem vagyok autós párti, nincs is, soha nem volt autónk. Amíg lehetett, kerékpárral jöttünk, mentünk. De egyszerűen a kerékpárosoknak sincsen közlekedési kultúrájuk. Tehát volt olyan kerékpáros felvonulás, amikor engem az 50 körüli, a 20 éves fiatalember, aki ugyancsak részt vett, hely az volt elég, csak ő úgy döntött, hogy most meg fog előzni engem, úgy lesepert, hogy szerencsére tudok esni, nem tört össze semmi. Jaj, hát nagyon kedves ott megállt, megkérdezte, hogy hát a csicsevá, tehát történt-e valami, hát látta, hogy felálltam, és nem folyik belőlem, nem ömlik a vér, hát ment is tovább. Tehát is sokszor az a legnagyobb gond, hogy átjárónál, járdán, vagy egyáltalán sokszor az útteste olyan sebességgel közlekednek fiatalok, akiknek megvette az apuka, anyuka a nagyon extra kerékpárt. Hát ezt kéne valahogy, hogy ezt megtanítani, hogy tudjanak úgy közlekedni, hogy ne bántsák a másikat. Tehát mi is például, én Magyarországon, megmondom őszintén, csodáltam, nagyon szerettem. Volt úgy, hogy elboldogtalankodtuk, nem figyeltünk, rámentünk a kerékpársávra, nem üvöltöztek, még ránk se dudáltak, hanem nagyon ügyesen kikerültek, nem mutogattak, nem mondtak semmit. Hát egyszerűen itt egyszerűen egyszerűen a közlekedési kultúrában van baj. Nem csak az emberekkel, illetve nem csak az autósokkal, hanem egyszerűen még a gyalogosokkal is. Tehát valahol azt kéne, hogy ezt megtanítani. Itt nagyon szép, hogy én jól viselkedek, csak egyszer megtörtént, hogy nagyon jól viselkedtem, aztán akkorát kaptam a pofámba, hogy aztán nézhettem. Ennyi az egész. Valahol ezt kéne elérni, hogy tanítsák az iskolába, vagy mit tudom én, akármilyen civil szervezet, amelyik pofázik, hogy megoldani azt, hogy tudjanak az emberek viselkedni és egymás odafigyelni. Nem a smekeria kell, amit itt a legkedvesebb szó Romániában, a smekeria. Ennyi. Köszönöm.
Köszönjük szépen. Államtitkár úr, mielőtt válaszolna, van egy SMS, amelyik ehhez a hallgatói hozzászóláshoz kapcsolódik. Ilona azt írja, hogy a jelszó, hogy vigyázzunk a kerékpárosokra, illetve gyalogosokra, az nagyon jól hangzik, de ők nem kell szétnézzenek, nekik minden szabad. Sétálni az átjáron, közben telefonálni, és ráinteni az autósra, ha meg is van állva. Nyilván akinek nem ingen, ne vegye magára, kér Ilona.
Mind a két hozzászólás ötvözeteként azt gondolom, hogy egyértelmű, hogy a társadalmunk megérett arra a felismerésre, ami már nem vonja kétségbe, mit? A változás szükségszerűségét. Tehát Einstein tanította erre, hogy ha állandósítjuk azokat a gyakorlatokat, amelyek ehhez az állapothoz vezettek, akkor nem várhatunk más eredményt. Egyértelműen, hogy változásra van szükség. Az is egyértelmű, amit Mandela mond, igaz, hogy az élőli eszköz, amivel igazán meg tudjuk váltani a világot, vagy ha úgy tetszik, meg tudjuk oldani a világ problémáját, az egyetlen egy van, és úgy hívják, hogy oktatás, nevelési tevékenység. Ez egy olyan titok, amit mindenki tud. Itt a kérdés csak egy, hogy képesek vagyunk-e, hajlandóak vagyunk-e tanulni. Természetesen, hogy erre a szervezési keretet az állam biztosítja és fogja biztosítani. Ez eddig is volt például. Természetesen, hogy ennek a lehetőségnek a kiaknázását maximizálni kellene. Beszéltünk arról is, hogy mi lenne, hogyha a kisiskolába elindulna egy rendszeresített oktatási folyamat, ami a közlekedés nevelésről szól, és a nap végén, vagy a program végén kapna a kedves 1-4 osztályos tanuló egy minősítő utas engedélyt. Tehát olyan engedélyt, ami bizonyítja, hogy ő épp kézláb utasként képes részt venni a forgalomba. A következő lépésben 5-8 osztályban mi lenne, hogyha kapnánk bicikli vezetői engedélyt, vagy rollerhajtási engedélyt, és természetesen ebben a törekvésben
csak egyetlen egy dolgot kell felvállaljunk, vagy higgadtan értékeljünk, hogy az oktatási folyamat vagy rendszer újra szervezésében, vagy újra gondolásában, vagy újra rendszerezésében ennek hozadéka késéssel érik be. Tehát holnaptól nem változik meg a közlekedési kultúra, hogyha elkezdjük oktatni egy 4 osztályba, vagy 5-8 osztályba a közlekedési ismereteket. Viszont minden garancia megvan arra, hogy 6 év múlva, 7 év múlva egy más környezet fog, vagy sikerként könyveljük majd azt el, hogy mindenki több empátiával, több közlekedési fantáziával kapja meg a saját helyét a forgalomban. Miért volna ez követendő cél? Egyértelműen azért, mert ismerjük be emberileg, hogy a közlekedés jelen pillanatban az életünknek az a része, amelyik biztosítja nap mint nap számunkra azt az örömforrást, ami táplálja a létünket vagy a lényünket. Igaz, mert mindenki reggel milyen gondolattal kell fel, hogy sikerélményt szeretne. Tehát jelen pillanatban van más terület, ahol sikerélményt különíthetünk el magunknak tudatosan, azáltal, hogy felismerjük valakinek a szándékait, azáltal, hogy toleránsan viselkedünk a partnerekkel. Nem esik jól bárkinek az, hogyha megköszönik azt, hogy előzékeny vagyunk. Tehát ez egy olyan örömforrás, ami építő jellegű, és gyakorlatilag zömíti azt, amit közlekedési bölcsességnek hívnak.
Államtitkár úr, nyakunkon a híradó Benedek Huszár Botond kollégám már itt van az ablak túlsó oldalán. Van még egy SMS, amit Csaba nevű hallgatónk írt, ezt felolvasom. Azt írja, hogy senki nem beszél a településeket elkerülő terelőutak szükségességéről, a lakott területek közlekedés biztonságát jobban szavatolná, ez az átmenő forgalmat onnan távol tartja, zsúfoltságot kiküszöböli, és a településeket kissé élhetőbbé teszik, tenni ezeknek a megépítése. Még kampányban sem vetődik fel létfontosságú megoldásként, de az expert közlekedés szuperszakértőket sem zavarja különösebben a hiányuk, mondja Csaba. Tudjuk, hogy Románia, bár az Európai Unió tagja, a harmadik világ színvonalában a közlekedési infrastruktúrát illetően, de ha ez a probléma nem üti meg az inger küszöböt, akkor továbbra is duplájá lesznek a közlekedési statisztikák áldozatainak a száma, mint az unió átlaga, írja Csaba nevű hallgatónk. Egy perce van államtitkár úr, ha reagálni kíván Csabának a hozzászólására, utána át kell adnunk a stúdiót a híradós kollégának.
Köszönöm ezt a lehetőséget. Azt gondolom, hogy a felvetett probléma nem csak valós, hanem igazi megoldás. Nyilván, hogy a mások által alkalmazott megoldások mindig jobbnak tűnnek, és a legjobbak azok, amiket nem alkalmaztunk. Viszont azzal a megerősítéssel tudok csak szolgálni, illetve reagálni, hogy ez a kitét, hogy minden municipiumnak, városnak legyen terelőúta, ez az RMDS által elvárt és kormányprogramban rögzített követelmény, de a közlekedésbiztonságunk soha nem attól fog függni, hogy más mit tesz, ez ha megvalósul, az nagyon jó lesz, hanem összegezzünk úgy, hogy a közlekedésbiztonság az egy közös érdek, közös cél, nem elvárás szerint értékelendő, ezért meg kell tegyünk mindent, mindannyian, mint közlekedési partnerek, hogy viselkedjünk korrektül egymással, kölcsönös tiszteletet kövessünk bármilyen megoldással, és ne felejtsük el azt, hogy ebben az értékelésben egyetlen egy dolog számít, hogy képesek vagyunk-e úgy közlekedni, hogy ne figyeljenek fel ránk. Ha nem figyeltek fel ránk, nem jegyeztek meg, akkor azt jelenti, hogy a közlekedésünk tökéletes volt.